Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Itt van velünk Peták István, a Genomét alapítója és igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mondan egy pár szót erről a Genométről, mert ezt megelőzően már többször készítettem önnel interjút. Az OnCompass Medicine-nek volt az igazgatója.
Így van, így van. Ugye az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlesztettünk olyan módszereket, amik mind ugyanazt a célt szolgálják, hogy hogyan jutunk el oda, hogy minden egyes daganatos beteg személyre szabott célzott kezelést kaphasson. És ebben több szakasz volt ebben a folyamatban, és amikor 22 évvel ezelőtt az első vállalkozásunkat alapítottuk, egyébként azt még KPS-nek hívták, az a egyénes tesztekre fókuszált, utána az OnCompass-szá alakult át az a cég 2012-ben, és az már a sokgénes molekuláris profilvizsgálatokat fejlesztette, és tette elérhetővé. A Genomét pedig ugye a harmadik legújabb vállalkozás, amit alapítottunk, ez pedig már a mesterséges intelligenciára fókuszál, és elősegíti azt, hogy a bonyolult molekuláris diagnosztikai vizsgálatok alapján ugye az orvos megfelelő célzott kezelést válaszol.
Amikor felhívtam telefonon, talán pénteken, éppen egy orvoskongresszuson volt, megkérdezhetem, hogy milyen témáról volt a kongresszus, hogy milyen témáról szólt ez a kongresszus?
Igen, a múlt hét az nagyon sűrű volt. Ugye először kezdtem a hetet Birminghamben, Angliában, a úgynevezett Rewired 2025 konferencián. Ez az Egyesült Királyság legnagyobb digitális egészségügyi konferenciája. Tehát az összes olyan cég ott volt, aki a digitális egészségügyel foglalkozik, és az NHS, tehát az angol a egészségügyi ellátórendszernek a képviselői, és itt tartottam előadást a mi módszerünkről is, arról, hogy hogyan lehet összekötni a mi általunk fejlesztett mesterséges intelligenciát, tehát a Genomét-nak a technológiáját, a többi cég technológiájával, ahhoz, hogy be lehessen építeni egy egészségügyi ellátórendszer működésébe. Tehát ott erről tartottam előadást, és utána Birminghamből egyenesen átrepültem Madridba, ahol pedig egy nagy Európai Uniós kutatási konzorciumnak a nyitó eseménye volt. Ezt úgy hívják, hogy BRIS-SIZE. Ez 30 tagból álló konzorcium egész Európából, 25 millió eurós költségvetéssel. A legnagyobb ipari partnere a Philips, nagyon érdekes, hogy a Philipsre mindig mi a rádióra gondolunk, de már évek óta csak egészségügyi megoldás sokat fejleszt, és ennek volt egy nyitó rendezvénye. Itt ugye a BRIS-SIZE, annak pedig a konkrét célja az a prostatarák és a hólyagrák, tehát az urológiai daganatoknak a személyre szabott terápiájához szükséges diagnosztikai vizsgálatok fejlesztése, és az ehhez szükséges mesterséges intelligencia fejlesztése. Tehát itt is ugye a Genomét partner ebben a hatalmas európai összefogásban, ahol megtörténik a daganatok nagyon részletes genetikai molekuláris kivizsgálása, és mi segítünk a mi technológiánkkal elemezni az eredményeket a partner onkológiai centrumok számára.
A világ egyik legnevesebb rákkutatással és rákkezeléssel foglalkozó szervezete, a Klinikai Onkológusok Amerikai Társasága közzétette legújabb irányelveit. Az ASCO kiadványának egyik kiemelt állítása, hogy a rákkutatás jelenleg forradalmi változásokon esik át, egyre pontosabban és mélyebben értjük a daganat kialakulás biológiai hátterét, és folyamatosan jelennek meg azok a célzott daganatterápiás szerek, amelyek képesek átállítani azokat a molekuláris kapcsolatokat, amelyek, ha bekapcsolt állapotban maradnak, könnyedén beindítják a sejtek folyamatos és kontrollálatlan osztódását. Ezt a kérdést, mármint ezt, amit most az előbb felolvastam, 2 évvel ezelőtt mondtam el önnek az ASCO után, mert hogy ott volt, Chicagóban volt talán az ASCO. Milyen változások történtek azóta?
Igen, tehát ugye azóta ez a folyamat tovább folytatódott, tehát egyre több célzott gyógyszer és immunterápia került forgalomban, tehát gyakorlatilag havonta hagynak jóvá egy ilyen új terápiát. Tehát ez akkori jóslás, ez bejött. Ugye ami tényleg az elmúlt 2 évben újdonság ehhez képest, az nyilván, amit mindannyian beszélünk róla, az a mesterséges intelligencia. Ugye azt kell látni, hogy már közel 1000 mesterséges intelligencia alapú diagnosztikai módszert hagyott jóvá az FDA, tehát az amerikai Food and Drug Administration. Ezeknek a többsége egyelőre még olyan diagnosztika, ami segíti a radiológusok munkáját, de most legutóbb breakthrough device, tehát áttörő diagnosztikai minősítést kapott egy olyan mesterséges intelligencia algoritmus, ami MR képek alapján tudja megjósolni a betegek prognózisát, vagy akár a gyógyszer érzékenységét. Tehát egyre inkább ugye itt betör a mesterséges intelligencia első lépésben, mint olyan módszer, amivel nagy adatmennyiséget tudunk ugye feldolgozni és fölismerni a saját tanulással összefüggéseket. Ugye megjelentek olyan, tehát például ez is ez a röntgenkép alapú predikció, diagnosztika, gyógyszerhatás predikció, de akár egy digitális patológiai kép alapján is, ugye, mert az első lépés mindig a digitalizáció volt, ugye először ki kellett fejleszteni a digitális mikroszkópot, hogy a patológus már ne csak a mikroszkópba nézze fénymikroszkóp alatt a metszetet, hanem először egy digitalizálja egy gép éjszaka folyamán, beszkenneli egy mikroszkópon keresztül nagy iszonyú felbontással a képet, és utána már a patológus már a számítógépén zoomol be, és nézi, de ugye nyilván innentől kezdve már a mesterséges intelligenciának is elérhető a digitális kép, és ezáltal ide jelennek meg azok a szoftverek, amik a diagnózis is segítik, de sőt, már pusztán a sejtek alakjáról meg tudja jósolni a mesterséges intelligencia, hogy milyen génhibák vannak az adott daganatsejtben, ez egészen elképesztő. Tehát itt van egy óriás fejlődés, ugye a másik fejlődés az, hogy a maga a gyógyszerkutatás ugye gyorsul, tehát ugye a legtöbb gyógyszergyár most már olyan virtuális sejtmodelleket használ, amivel a számítógépen le lehet modellezni, hogy egy adott génre ható gyógyszer vajon milyen hatást vált ki egy adott sejtben. Ugye vannak magyar vállalkozások is, akik ilyeneket fejlesztettek ki, és sőt azt is lehet előre modellezni, hogy milyen mellékhatások várhatók a fehérje-fehérje kölcsönhatások köznek a modellezésével. Tehát ezek igazából a nagy változások, amit azt mondanám, hogy 2 év alatt történt, az ezeknek az eszközöknek a berobbanása, és most, amiről beszélnek a konferenciákon, a múlt héten is, az pedig a következő érdekes kérdés, hogyha annyi mindent tudunk a daganatról, a biológiáról, hogy az ASCO ugye állította 2 évvel ezelőtt már, akkor hogy nem tudjuk azt eldönteni, hogy egy adott betegnek mi lenne a legjobb személyre szabott gyógyszer, egyszerűen annak alapján, hogy értjük, hogy hogyan működik az emberi szervezet, a daganatsejt, és annak alapján, hogy már nagyon részletes molekuláris diagnosztikai vizsgálatokat tudunk végezni. Ugye van egy olyan probléma, hogy minél többet tudunk egy betegről, annál több paramétert, klinikai laborleletet, kortörténetet, és most már genetikai információt tudunk egy betegről, hogy egyre nagyobb az igény arra, és egyre nagyobb a lehetőség is arra, hogy személyre szabottan kezeljük, és egyre több a gyógyszer közötti választás is. És a probléma az az, hogy nem tudunk kipróbálni mindent minden beteg alcsoportban, és azért egyre nő a bizonytalanság, hogy vajon, hogy tényleg az adott orvos a legjobb döntést hozza meg, és ezért azt jósolják, hogy így 2025-ben ezek a agentic AI robotok fognak megjelenni, és ez a nagy kérdés. Tehát az olyan gondolkozógépek, amik több paraméterből tényleg következtetést tudnak levonni minden egyes betegnél, és támogatják a személyre szabott döntéseket.
Milyen személyre szabott döntésekről van szó? Kemoterápiáról, vagy van már más fajta védekezés is a rák ellen?
Ugye mi, az én mi munkacsoportunk ugye arra fókuszál, hogy a célzott gyógyszereket keresünk, tehát ugye most már...
Várjunk csak, a célzott gyógyszerek... Olyan... Bocsánat, hogy a szavába vágok.
Igen.
A célzott gyógyszerek azok voltak éppen a kemoterápiából, vagy a kemoterápiának a részei?
A célzott gyógyszerek azok abban különböznek a kemoterápiától, hogy úgy fejlesztjük ki őket, hogy először bizonyítjuk egy adott gén szerepét, kóroki szerepét a daganat kialakulásában. Utána arra fejlesztünk ki egy gyógyszert, ami kifejezetten csak azt a célpontot gátolja, és utána fejlesztjük ki ugye a kemoterápiákat annak idején, úgy találtuk meg, hogy általában hatásmódussal gátolták a sejtosztódást, ami végül is egy tünete a hibás géneknek, ezért a kemoterápia szereknek van egy jellegzetes mellékhatás profilja, amit ugye mindannyian ismerünk, ami ugye hátrányuk, ugyanakkor a hatásmódusuk nagyon széles, tehát ezért akkor is lehet használni őket, ha nem tudjuk, hogy miért osztódnak azok a daganatsejtek, míg a célzott gyógyszerek általában csak akkor hatnak, hogyha pont az a célpont hibásodott meg, ami a beteg daganatát okozta, viszont akkor sokkal hatékonyabbak lehetnek, illetve kevesebb általában a mellékhatásuk, hiszen sokkal szűkebb a hatásmechanizmusuk, tehát nem gátolják az összes osztódó sejtet a szervezetben, hanem csak azokat a sejteket, akiknek az osztódása annak a hibás génnek a következtében jön létre.
Ez már így van ma Magyarországon is?
Igen, tehát Magyarországon is nagyon sok ilyen célzott gyógyszer elérhető, tehát forgalomban is van, és finanszírozott is a nagy részük. Ugye Magyarországon is óriási gond az, hogy ezek nagyon drágák, tehát akár 2-3 millió forintba is kerülhetnek havonta.
Tehát ezt a TB nem állja?
És ezek egy részét állja, tehát több mint 100 milliárd forintot költünk már közfinanszírozott ellátás keretében is ezekre, de ez folyamatos harc, ugye mindig jönnek az újabb és újabb gyógyszerek, és hogy ezeket milyen sebességgel tudja befogadni egy biztosító, ugye a magyar biztosító is. Ugye biztos, hogy egyébként nem csak a magyar biztosító, hanem még az amerikai egészségügyi rendszer is elérkezett a teljesítő képességének a határához. Tehát, hogy itt is azt gondolom, hogy abban próbálunk mi segíteni a Genomate-tal is, hogy segítjük azt a döntést, hogy tényleg kinél fog hatni nagyon jól egy ilyen nagyon drága gyógyszer, hiszen akkor megéri alkalmazni, illetve megpróbáljuk segíteni a gyógyszer fejlesztőket, hogy sokkal költséghatékonyabban fejlesszék ezeket a gyógyszereket.
Annak idején, 2 évvel ezelőtt az is egy fontos téma volt a rákgyógyításban, vagy a rákkutatásban, hogy rákellenes vakcinával lehessen megelőzni a rákot, és ebben a Karikó Katalin féle RNS típusú módszer is fontos szerepet kaphatott volna, vagy kaphatna. Nem tudom, hogy hogy áll ez a dolog most.
Igen, ez egy másik irány a vakcinák. Én úgy tudom, hogy amik zajlanak klinikai vizsgálatok, azok egyelőre terápiás vakcinák. Ez azt jelenti, hogy olyan betegekben, akiknek most már van daganatuk, próbáljuk felkelteni az immunrendszer érdeklődését ezek ellen, a sejtek ellen. Hogyha maguktól nem vette volna észre az immunrendszer, akkor most ugye megmutatjuk neki. És itt az mRNS azért nagyon csodálatos technológia, mert azt is lehetőséget ad, hogy akár személyre szabott vakcinát tudjunk csinálni, hiszen megszekvenáljuk ugye a beteg daganatát, akkor látjuk, hogy konkrétan neki milyen génhibái vannak, és ezek a hibás gének, ugye ennek a megváltozott szerkezete az eltér a normális fehérjék szerkezetétől, és ezek közül ki tudjuk azokat választani, amit a beteg beleszületett immunitása idegenként föl tud ismerni, és ezeket a fehérje darabkákat kódoló mRNS-seket le tudjuk könnyen szintetizálni és belerakni egy vakcinába, és akkor gyakorlatilag egy olyan oltóanyag jön létre, ami az, a beteg saját daganatának a lévő egyedi hibás fehérjék ellen generál egy immunreakciót.
Hitvallásunk szerint senki sem szenvedhet vagy halhat meg, akin a tudomány mai állása szerint segíteni lehetne. Ezt lehetett olvasni az önök honlapján, még talán az Onkompass Medicine honlapján.
Igen,
de mi
igen,
van
igen.
Azokkal, akiknek nem telik a legmodernebb terápiára?
Igen, hát ez egy nagyon szívszorító kérdés. Ugye mi itt az elmúlt években nagyon sokat mi is mindent megtettünk, hogy minél több diagnosztika és terápiás módszer közfinanszírozott legyen, mert egy daganatos beteg esetében ugye ez egy nagyon borzasztó helyzet, hogyha lenne olyan, ami tudomány mai állása szerint indokolt lenne, és egyszerűen elérhetetlenül drága. Ugye itt nagyon sok vita volt az elmúlt években, évtizedekben arról, hogy ilyenkor mi a megoldás. Ugye sok orvos úgy gondolja, hogy az lenne a legjobb, hogyha nem is tudnának erről a betegek, hogy ilyen van. Én ugye nem tartozom ezek közül, szerintem itt nagyon fontos, hogy erről egy transzparens tájékoztatás legyen, és akár társadalmi vita, hiszen ez mindenkinek joga van tudnia arról, hogy éppen tudományosan egyébként hol tart a világ, és mi orvosok mi erre esküdtük föl, hogy mi ezt próbáljuk ugye betegeinknek biztosítani.
Igen, de hagyd szakítsam itt félbe. Igen. Ön egy magán egészségügyi intézménynek a tulajdonos igazgatója. Vagyis, igen, hogy igen. Önnek szüksége van arra, hogy profitot termeljen. Tehát nem teheti meg azt, illetve nem tudom, hogy megteheti-e, hogy bizonyos betegeket ingyen gyógyít.
Ugye nyilván például a gyermekeknek ingyen nyújtunk segítséget, amit tudunk, tehát az mindig is így volt, és mindennel próbálunk tenni. Ugye azt kell látni, hogy igen, tehát ugye egy vállalkozásnak egyébként 3 célja van az én szememben, mint alapítóként. Nekem ugye 3 célom volt mindig. Az egyik a társadalmi érték létrehozása, tehát jelen esetben olyan új megoldások kifejlesztése, ami segít daganatos betegeknek, ugye ehhez pénz kell.
Igen.
A másik az, hogy ez is nagyon sok pénz kell, millió dollárok, tehát 100 milliók, és ugye kellenek munkatársak, kutatók, hazahoztam Heidelbergből is kutatókat, tehát nemzetközi szintű kutatók, akiknek fizetést kell adni, és akkor a végén, amit kifejlesztünk, és a betegeknek elérhető tartunk, ugye ezért valakinek fizetnie kell, ugye, vagy a biztosítónak, vagy pedig a betegnek, vagy pedig másnak, mert ugye utána abból kell ugye fizetést adnom, meg visszafizetni azokat a kölcsönöket esetleg, vagy a befektetőknek a pénzét, akik ezt megfinanszírozták.
Igen, de ön hogyan
tehát
tudja,
ez hogy... Ez egy ilyen iszonyú nehéz balansz, hogy ha ingyen adom, akkor nem tudok fizetést adni az embereknek, és nem tudom folytatni a kutatást, hogyha meg túl drága, akkor nem tudják megvenni, akkor sincs értelme.
De hogyan tudja ön összeegyeztetni a gyógyítást, a társadalmi szerepvállalásban ezt a nagyon nehéz szerepet az üzlettel?
Igen, hát ugye ez egy, ugye nekem, mint orvos kutatónak, nekem ez nagyon nehéz volt mindig is. Ugye azzal szembesültem, hogy mint orvos, kutató nem jutnak el a betegekhez a legújabb tudományos és kutatási eredmények, és az alapítóinkkal ezt gondoltuk, hogy ez tarthatatlan. És nekünk az a misszió, hogy ez elérhető legyen.
De mi a megoldás?
Tehát az a megoldás, hogy folyamatosan harcolunk azért, hogy előbb-utóbb ugye ezek a leginnovatívabb megoldások finanszírozottá váljanak. Tehát például én nagyon büszke vagyok arra, hogy ugye 22 évvel ezelőtt kezeltük az első tüdőrákos beteget egy gén hibája alapján, egy LGFR, és egészen 2003-tól 2010-ig gyakorlatilag ez csak magánfinanszírozásban lehetett elérni. Azóta ez a vizsgálat már közfinanszírozottan megtörténik gyakorlatilag minden tüdőrákos betegnél rutinszerűen. Utána 2018-tól kezdve fejlesztettük a sok génes teszteket, a molekuláris profilvizsgálatokat, az egészen 2020-ig nem volt elérhető közfinanszírozottan, 2021. január óta elérhető, nyilván nem végtelen számú gén, és nem mindenkinek, de már elérhető, közfinanszírozottan is. És milyen nagyon...
Várjunk csak, ez mennyibe kerülne? Mennyibe kerülne ez, hogyha nem a társadalmi biztosítás fizetné ezt, vagy a egészségkassa fizetné ezt, akkor ez mennyi lenne nekem a zsebemből?
Hát ugye egy ilyen, én most úgy tudom, hogy egyébként egy ilyen 50 génes teszt az olyan 250 ezer forint, egy 300 génes az 450 ezer forint, ugye ez maguknak a teszteknek az ára.
De benne nincs semmi gyógyítás benne még.
Nincs semmi szolgáltatás, igen. Tehát ugye, és akkor amiről most nagyon izgalmas, hogy ezek egyébként azt kell tudni, hogy a ilyen nagy 300 génes vizsgálatoknál még egyedi engedélyre van szükség, de szeretném, hogy ez mindenkinek alapból járjon. És most ami nagyon izgalmas az, hogy Amerikában is sokat erről beszélnek, és azért is én most ott nagyon sokat ott dolgozom, mert ez ott is újdonság, hogy azt a kiértékelés, tehát az eredmények kiértékelésének legyen külön biztosítási kódja, hiszen egy 300 génes vizsgálat eredményével az orvos nem tud sok mindent kezdeni, hogyha nincs egy olyan kiértékelő program, ami megfejti az orvos számára azt a nagyon bonyolult eredményt, és hogy ezeknek a szoftvereknek, illetve ennek a bonyolult adatok kiértékelésére külön biztosítási kód legyen. Ennek ez megindult Amerikában, és remélem, hogy Magyarországon is az előbb-utóbb így lesz, és akkor az is közfinanszírozottá válik majd az idővel, és mi hát szeretnénk ezt az időt gyorsítani, hogy minél rövidebb legyen ez.
Igen, de mennyibe kerül a sok génes kutatás után, hogyha kiderül, hogy pontosan mi a baj a betegnek, a gyógyítás?
És hát akkor a gyógyszerek, igen, tehát ugye a gyógyszerek, ahogy említettem, az újonnan bevezetett gyógyszerek, én Amerikában azt mondják, hogy egy kúra $282,000, ugye az 100 millió forint.
Igen.
Tehát elképesztő összeg. Most szerencsére vannak már olyan célzó gyógyszerek, amik már ennél olcsóbbak, de ez egy óriási probléma. Tehát inkább a nagyobb probléma az itt van, a gyógyszerek árával, és erre kellene jobb megoldás, és ezeknek a finanszírozása, ami a legégetőbb, és ebben próbálunk segíteni Magyarországonnak is, meg Egyesült Államoknak is, hogy hogyan lehet azt hatékonyan eldönteni, hogy egy 100 milliós gyógyszer kinél fog hatni biztosan. Mert ha csak a betegek 10%-ának hat, akkor nyilván ez egy elfogadhatatlan teher. De ha tudjuk biztosan, hogy hatni fog, akkor, és akár nagyon hosszú távú, vagy sikeres a kezelés, akkor igenis a biztosítóknak ezt ki kell fizetni.
Köszönöm szépen az interjút. Peták István, a Genomate alapítója és igazgatója volt a vendégem. Szerintem ezt a beszélgetést még folytatni kellene, mert hogy itt pont elérkeztünk a legérdekesebb részéhez, a gyógyításhoz, és annak az árához is, és arról még nem is esett szó, hogy ez Magyarországon most hogy megy éppen. De mindesetre köszönöm az interjút, viszonthallásra.
Én is köszönöm szépen, viszonthallásra.
Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Hazánkban először a Semmelweis Egyetem plasztikai sebészei és szemészei közösen hajtották végre azt a speciális műtétet, amely során a beteg lábszárából kivett 15 cm-es ideget ültették be egy érzőideg és a szem szaruhártyája közé, hogy a páciens visszanyerhesse a szaruhártya érzékelési funkcióját. Itt van velünk Klárik Zoltán, a Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika plasztikai sebésze. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Már lát a beteg?
A beteg eddig is látott, és a műtéttel azt tudtuk elérni, hogy nem romlott olyan szintű látása, hogy vaksághoz vezessen.
Illetve azt akartam kérdezni, de ez már ilyen humor kategóriájába tartozik, hogy hogyan tud járni?
A mozgás funkciója a lábnak szerencsére ilyenkor nem változik, egy érzőideget távolítottunk el. Kicsit ott érzéskiesés alakulhat ki a lábszár részen, de szerencsére az idegek jó regeneráció képességének köszönhetően azért ez is hosszabb idővel, de visszanyerheti ezt a funkcióját is, tehát a járásában semmilyen romlás nem idéztünk erről ezzel a műtéttel.
Idézzek a tájékoztatóból, ezt a technikát olyan kórképeknél használjuk, amikor a szemfelszín érzéketlensége miatt nem érzi a beteg, ha valamilyen sérülés keletkezik a szaruhártyán, vagyis nem megfelelő a szem védekezési mechanizmusa. Ennek következtében az is előfordulhat, hogy a beteg elveszíti a pislogási reflexét, a könny nem mossa át a szemét, ezért az folyamatos irritációnak van kitéve. Emellett hiányoznak azok az idegek által termelt fehérjék, amelyek a szaruhártya hámjának épségéért, újraképződéséért felelnek. Ez oda vezethet, hogy fekélyek alakulhatnak ki a szem, amelyek végül vakságot is okozhatnak. Magyarázza dr. Klárik Zoltán, vagyis ön. Miért pont a lábszár ideget tartották alkalmasnak a műtéthez?
Szerencsére a testünkből több olyan ideg is nyerhető különböző pontokból, ami felhasználható ilyen idegrekonstrukcióra, és azért a lábszert választottuk, mert tapasztalatom alapján azért a funkció romlás, a rezső funkció romlás innen nyert ideggel lehet minimálisan elérni. Ahonnan mi ki lehet venni egy ilyen idegszálat, az az alkarrész, illetve a nyaki rész, de ott azért okozhatnak már olyan problémát a műtétnek a szövődményeként, ami már befolyásolhatja a betegnek az életminőségét. És nagyon sok műtétet hajtottam végre az alkaron, más indikációval, más betegség miatt, és azt vettem észre, hogy jelentősen befolyásolja a betegeknek a fogását, illetve a kéz funkcióját zavarhatja, ha egy érző rész kiesik a kéz hüvelyk, illetve mutatójából például, és ezért választottuk a lábszár ideget, illetve nagy gyakorlatban azért külföldön is ezt az ideget használják a rekonstrukcióra, pont ebből az okból.
Milyen állagú egy ilyen idegszövet? És milyen nagyságú? Tehát milyen széles, milyen hosszú?
Ez nagyon függ a paciensnek az anatómiai felépítéséből is. Tehát egy vékonyabb paciensnél ezek az idegképletek vékonyabbak is. Itt körülbelül ilyen 3-4 mm-es átmérőről tudunk beszélni, de valakinél akár 5 mm-es vastagságú is lehet. Az ideg összetételből adódóan ezek különböző kis kábelek ostokból állnak, tehát ha egy ideget átvágunk, akkor mint egy kötél, ugye a rostok látszódnak, ezek a fackonáknak hívjuk, és ezek már viszont milliméteres átmérőjek, vagy akár fél milliméteres átmérőjek lehetnek, ezért mindenféleképpen egy mikroszkóp vagy nagyító eszköz szükséges ahhoz, hogy ezekkel manipuláljunk, tudjunk bánni.
Idegeink egyébként egyformák a testünkben?
Összetételben azt mondanám, hogy nagyon-nagyon hasonlóság, a funkcióbeli különbségek vannak. Az érző idegek és a motoros idegek között nagy anatómiai különbség nincsen. Ezért is például egy érző ideg kiválóan alkalmazható más betegségek rekonstrukciójában, helyreállításában, amikor egy motoros funkciót szeretnénk helyreállítani.
Önt idézem, az én feladatom az volt, hogy a lábszárból kivett vastag ideget több rostra osszam, mikroszkóp alatt megvarjam őket, majd a homloknál kialakított egy úgynevezett bőr alatti alagút rendszeren keresztül átvezessük az ideget az épp oldalról. Milyen kicsik vagy nagyok ezek az idegrostok, hogy varni lehessen őket, illetve mivel varja őket, és hogyan kötik össze az idegpályával?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kicsit laikusan fogalmazok, hogy átkábeleztem egy érző ideget a beteg oldalra a homlok bőre alatt kialakított alagút rendszeren keresztül. Az épp oldalon, ahol a homloknak az érző funkciója kiváló és még intakt, tehát hogy működőképes, ott kiválasztottunk egy olyan ideget, ami szintén így feláldozható, és használni tudjuk arra, hogy az az ideg, ami ott van érző idegként, az belenőjön ebbe a kábelbe, amit mi kivettünk a lábszárból, és a regeneráció képessége miatt belenőjön ebbe a vezető kábelbe, és így a homlokon keresztül ez átjusson a beteg oldalra. És az én feladatom az volt, hogy ezt a lábszárból nyert idegraftot, kábelt a homlok részre átpozícionáljam, és előkészítsem azt az összevarrást, azt a technikát, amit az épp oldalról vezetünk át a beteg oldalra. Ahhoz, hogy ez jól működjön, és megfelelő regeneráció képessége legyen az idegnek, egy nagyító operáló mikroszkópot kell használni, vagy egy nagyító szemüveget, speciális műszerfalkkal, és olyan varróanyagokat használunk ilyen esetben, ami vékonyabb a hajszálnál is. Hiszen ha vastag vonalat használunk, ami akár szemüveg nélkül is jól látható, sajnos olyan erős, összehúzó erőt tudunk okozni az idegnél, hogy károsíthatjuk a funkcióját, és így pont ellentétes funkciót tudunk kialakítani, és az érző idegek nem fognak szépen belenőni ebbe a vezetőkábel ideggraftunkba.
Ebből a tájékoztatóból idézek megint, amelyben szó van arról, amit az előbb mondott, hogy hogyan is történik ennek a idegnek a bevezetése a szemüregbe. azt írják, hogy ezt követően a szemészeti team dr. Füst Ágnes vezetésével a szemhéjon keresztül illesztette be a szemfelszínbe az ideget, majd a kötőhártya alatt elvezetve a szaruhártya körül 5 pontban fixálták azt. Ezt mondta ön az előbb. A speciális szemészeti és plasztikai mikrosebészeti beavatkozás alatt az orvosok operációs mikroszkóp alatt varták a milliméteres vastagságú képleteket. Az operáció legnehezebb része éppen annak megszervezése volt, hogy milyen sorrendben végezzük a műtét lépéseit, hogy a plasztikai sebész és a szemészeti team felváltva tudjon dolgozni. Idézte fel dr. Füst Ágnes adjunktus a szemészeti klinikán végzett 4 órás beavatkozás nehézségeit. Vagyis az összes lépést időre kell csinálni. Ezeket a lépéseket a műtét előtt el is próbálják, mint egy színházban egy előadás előtt?
Ilyenkor minden műtét előtt azért a műtői csapattal, akik jelen vannak a műtétnél, nem csak az orvos kollégákkal, hanem a műtő személyzettel is részletesen átbeszéljük, hogy mire is van szükség a műtéthez, illetve milyen sorrendet alakítunk ki, hogy túl folytonosan haladjon a műtét, és ne legyen olyan köztes izleg, ami miatt csúszhat maga a műtéti idő is. És mivel itt a személyzeti klinikán végeztük a beavatkozást, nem rutinszerű az, hogy a fej a szemkörnyéki részen máshol is beavatkozás történik, és ezt kellett részletesen átbeszélnünk, hogy például a lábszárat hogyan tudjuk úgy izolálni a műtéthez, hogy megfelelő legyen a műtéti körülményekhez, hiszen nem egy rutin műtétnek mondható ez a személyzeti klinikán, és ezt részletesen átbeszéltük előtte.
De tényleg van a személyzeti klinikán olyan műtő, ahol a lábszárral is tudnak manipulálni?
A műtőegysége a személyzeti klinikának alkalmas arra, hogy műtéti beavatkozásokat végezzen, és ebből adódóan arra is alkalmas volt, hogy a lábszárból kinyerjünk egy ilyen idegszálat. Úgyhogy teljesen flottul ment maga ez az idegkivétel. Inkább itt a felálláson kellett kialakítani, hogy a különböző műszerpark, a különböző eszközök, amiket ehhez használunk, hogyan legyen pozícionálva a beteg környékén, illetve még arra is odafigyeljünk, hogy az altató orvosoknak a egysége hol legyen, hogy ne befolyásoljuk az ő munkájukat is a műtét során.
Elmondja nekem, hogy ez hogyan is ment, tehát ön a lábszárból kivette azt a darab ideget, ami mekkora volt, ami ehhez a beavatkozáshoz szükséges volt?
Ez egy 15 cm-es hosszúságú idegképlet volt.
És tényleg 2-3 mm vastag? Tehát, hogy ilyen nagyon vastag egy ideg?
Ez egy 3-4 mm-es vastagság.
Ilyen vastagok az idegrossaink a szervezetünkben?
Igen, van ennél vékonyabb is, de van ennél vastagabb is, de ez egy ideális méret arra, hogy biztonsággal meg lehessen vonni az idegeknek az összekapcsolását.
Mi van akkor, ha az első beavatkozás nem sikerül? Tehát lejti ezt az idegrostot, vagy nem sikerül a megfelelő helyre tenni, vagy éppen amikor már betették, akkor valami gyulladás lép fel, tehát bármi történhet. Hányszor lehet ezt megismételni, vagy újra megpróbálkozni ezzel az eljárással?
Szerintem ilyen esetben, ha specifikusan erről a műtéti típusról beszélünk, akkor érdemes még egy próbálkozást megtenni, hiszen minden más már ki van alakítva, csak valamilyen probléma, mint ön is említette, felmerülhetett, hogy az ideg összeegyeztetésénél, vagy éppen egy olyan gyulladás alakulhatott ki a műtéti területen, ami ezt teljesen befolyásolta. De tekintettel arra, hogy minden olyan körülmények között készült, ami megfelel a szakma irányelveinek, azért az ilyen sebfertőzés a minimális kockázattal jár, és teljesen körültekintően odafigyelünk, hogy a műtétet követően se kapjon a beteg bármilyen infekció gyulladást, ami miatt ez jelentősen befolyásolná a sebgyógyulást. Ennél a műtétnél viszont nagyon fontos volt, hogy kiváljuk az időt, és türelmesek legyünk, hiszen egy 13-14 cm-es szakaszt használtunk végül ebből az idegből, és egy ideg 1 mm tud belenőni ebbe az idegraftba. Tehát összesen 140 napot kellett arra várnunk, hogy bármilyen objektív módszerrel le tudjuk ellenőrizni azt, hogy igenis működik ez a műtét. De szerencsére már az első ilyen vizsgálatnál látható volt, hogy a szenzoros érző funkciója szaglátjának kellett visszatérni, és már a második mérésnél, amit végeztünk, már jól detektáltuk, jól tudtuk műszerekkel mérni, hogy ez az érzőideg funkció progrediálása, romlása már megállt, de ez abban is megnyilvánult, hogy ezek a fekélyek, amik kialakultak a beteg szaruhártyáján, nem romlottak, sőt, inkább javultak, és nem volt már szükséges neki olyan kisebb szemészeti műtéti beavatkozás, ami ezt meg lecsökkenteni még jóval. Tehát amit sikerült ezzel a műtéttel elérnünk, hogy nem kellett további beavatkozást végezni a beteg múmia.
És a beteg idegrostot a műtét alatt ki tudták rendesen venni? Tehát, hogy azt ki kellett venni, mielőtt ezt beültetik?
Nem, azt nem távolítottuk el. Ilyenkor a műtétnek a lényegéből az volt, hogy a szaruhártyát körbevettük ezzel a idegrostokkal, amit mi szétbontottunk, és az órának megegyező irányban 8 ponton rögzítettük ezeket a lebontott idegrostokat, és így biztosítjuk, hogy körkörösen a beidegzéssel kialakuljon a szaruhártyának.
Mi van akkor, hogyha nem ilyen jellegű a betegség, hanem mondjuk látással kapcsolatos, akkor az ideghártyára is tudnak ideget valamilyen módon ültetni, vagy egyáltalán az amíg nem is próbálkoztak, vagy hogy az egy lehetetlen feladat?
Ez egy sokkal komplexebb és bonyolultabb beavatkozás, amiről beszél. Tudomásom szerint egyetlen egy ilyen műtét volt, ahol ezzel próbálkoztak, de számos olyan kutatás foglalkozik azzal, hogyha a főlátó ideg betegségei próbálják műtétileg kezelni, vagy akár kicsit előremények technikailag bármilyen csippet beültetni, ami segíti a látást, az hogyan funkcionál. Amit most így a fakülönből tudok, Amerikában most végeztek egy olyan arctranszplantációt New Yorkba, ahol szemgolyó transzplantációt is egyidejűleg végeztek a páciensen. Ott kifejezetten arra fókuszáltak, hogy a szemideg, ami a látást biztosítja, az is helyreállításra kerüljön. Tehát ez egy nagyon kiaknázatlan terület még, rengeteg kérdőjellel, kérdéssel, de számos olyan egyetemen, nagyobb kutatóhelyen, ahol ilyen transzplantációval foglalkoznak, nagy energiát és időt szánnak arra, hogy ilyen beteg populációban is esetleg segíteni tudjanak.
Roska Botonddal készítettem interjút, aki Svájcban egy szemészeti klinikán dolgozik, ő a vezetője, és ő azt találta ki, hogyha egy vak embernek ezen a szemidegen elhalnak a fényérzékeny sejtjei, akkor ezeket a fényérzékeny sejteket úgy próbálja pótolni, hogy több ezer vagy több tízezer fényérzékeny sejttel bombázza ezt a szemideget, és ha egy vagy kettő akár képes megtelepedni és megmaradni ott, akkor már az illető legalábbis foltokat már lát. De ez megakadt, ez 5 vagy 6 évvel ezelőtt ez a kutatás. Tud erről valamit?
Igen, tudok. Ezek nagyon szép eredmények és jelentős javulás érhető el már csak a páciens szempontjából is, hogy nem teljesen vakul meg a páciens, hanem bármilyen funkcióját a látásának visszanyeri. De mint már mondtam, ezek nagyon gyerekcipőben járnak, és igen költséges terápiák lehetnek. Sajnos annyira részletesen nem tudok erről nyilatkozni, mert ez annyira speciális szemészeti terület, és szakmámból adódóan ez más irány, hogy nem ez a fő szakterületem, de tudom, hogy számos olyan kutatás és klinikai vizsgálat is van, ami már ez irányba fejlődik és halad, és bízok benne, hogy nagyon jó eredményeket tudnak majd elérni ezekkel.
Azt írják a tájékoztatóban, hogy a beteg gyógyul, 2. az érintett beteg központi idegrendszeri tumor által okozott idegkárosodás következtében küzdött rendszeresen kiújuló, nem gyógyuló szaruhártya fekéllyel. 3 szemműtéten esett át korábban, hogy a fekélyek gyógyulását, a szaruhártya hámosodását elérjék, és a további látásromlást megelőzzék. A műtét óta azonban a fekély nem tért vissza, a beteg életminősége folyamatosan javul, ezzel pedig sikerült megakadályozni, hogy teljesen elveszítse a látását. Mennyi ideig tart a rehabilitációja?
A rehabilitáció nagyon függ attól, hogy a betegnél milyen fokú ez az idegregeneráló képesség. Ezért volt fontos számunkra, hogy megvárjuk azt az időt, ami már egy minimális szenzoros érzőfunkció visszajelzést tud számunkra adni. Ezért azt mondanám, hogy ez a 140-150 nap volt az első pont, amikor bármi eredményt is tudtunk visszajelzni a páciensnek, illetve magunk felé is, hogy ez a műtét sikeres volt. De ténylegesen már a második vizsgálati módszerrel, amit elvégeztünk rajta, tudtuk bebizonyítani, hogy az érzőfunkció javul. De mint említettem az előbb is, hogy nem, tehát a fizikális vizsgálatok során már észlelték a személyzeti klinikán a doktornő is, hogy nem alakul ki új fekély, és nem szükséges olyan beavatkozást végezni még a várakozási rehabilitációs időszakba, ami megmenteni, vagy tovább csökkenteni a fekélyek kialakulását.
Hány orvos dolgozott egyidejűleg a műtét alatt?
A jól számoltam, múltkor 5 kollégával együtt végeztük a beavatkozást, és ezen kívül még a műtéti személyzet 4. Tehát összesen 9-10 ember is benn volt ennél a műtétnek.
És hány ilyen vagy ehhez hasonló műtétet végeztek önök eddig, illetve ön?
Ez volt az első, amit a klinikán végeztünk, és most egyenlő az egyetlen is. Nagyon szigorú kritériumnak kell megfelelni a betegnek, hogy erre a műtétre alkalmas legyen.
Mondanak kritériumok közül néhányat, amelyet meg is értünk?
Az elsőleges szempont, hogy megértsük, hogy akkor tudjuk ezt a műtét alkalmazni, ha kizárólag a szemnek az érző funkciója esik ki, vagy romlik.
Tehát nem a látása?
Nem a látása, hanem az érző funkciója.
Igen.
Tehát ami sokan most már megkerestek a cikk alapján, hogy szeretnék, hogy a látását segítsük, vagy adjuk vissza. Sajnos például egy makuladegenerációban nem tud segítséget nyújtani ez a műtéti típus, vagy egy olyan szembetegségnél, ami milyen esetben egy glaukóma, vagy egy szisztémás betegség okozta látásromlás, mint egy cukorbetegségnél, nem tud jelentős változást okozni ez a beavatkozás. Olyan betegeknél alkalmazható ez, ami specifikusan, bocsánat, így mondom, izoláltan csak az érzőideg funkció kiesést okozza, és ebből mint egy szövődmény alakul ki a kifekélyesedés, vagy a védekező mechanizmusnak a elvesztése a szemnél, az a műkönyvtermelés.
Tehát ehhez is egy különleges betegre van szükség, nem csak különleges orvosokra.
Igen.
Más idegkárosodásnál is célra vezető lehet ez a technika?
Maga a technika, igen, csak más koncepcióban, más tervben. Például, ha mondhatok egy példát, arcidegbénulásnál alkalmaznak úgynevezett ilyen ideggraftokat, amikor a páciensnek az arca lebénul, és a mimikai izmoknak a mozgató idegei nem funkcionálnak. Ennek egy nagyon összetett algoritmusa van a rekonstrukció helyreállítás tekintetében, és abban vannak olyan opciók, hogy egy ilyen ideggraftot, idegkábelt kiveszünk a lábszárból vagy az alkalból, és azt az arcba beültetjük, és összeköttetjük az izmot a mozgató ideggel. Tehát más beteg csoportoknál is alkalmazható, és már alkalmaztam is számtalan alkalomszor, és nagyon jó eredményeket tudunk kapni ezáltal, a technika alkalmazásától.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Klárik Zoltán, a Sebészeti és Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika plasztikai sebésze volt a vendégem. Viszonthallásra.
Viszonthallásra, nagyon szépen köszönöm.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.